Egyetlen mondat lélegzetvételekkel. Árvai ott állt a tükör előtt, nagykockás öltöny, sárga, kacsacsőr, cipő. Tárgyismeret, mondta maga elé, hogy honnan ismeri ennyire a mai életet, egy kis újságírónő kérdezte ezt. Zárójel, szép, hosszú lába van, zárójel bezárva. A kérdésre csak szemérmetlen dicsekvéssel lehetett volna felelni. A bordó függönyszárny mögött, mondta, már jóval a kisnő távozása után, ott őrzöm a szárnyaimat, ezek teljesen madárszerűek, de a tollredőnyük alumíniumból van, vagyis tetszik tudni, ha ezt magamra csattolom, a legkevesebb, hogy egy helikopterutas szemszögéből látom a világot rövidülésben, és ha magamra csattolom a lábaimat, zárójel, ezek már enyhén szólva végig gyalogolták a történelmet, zárójel bezárva, utána járok én annak a bizonyos témának, elmegyek például egy üzembe, hidegkéken kivilágított gépcsarnok, kenőolaj és felforrósított fémszaga, az egyik forgácsoló gépen dolgozó melóstól kérdezek valamit, ne haragudjon, mondja ő, szorít az idő, kettőre temetésre kell mennem, vagyis a mai nap alkalmatlan, húsos arma arca van a fején, amely ugyancsak megbízhatóan kerek, rengeteg, se barna haj kapaszodik, talán valami hozzátartozó, kérdezi árvai, a legcsekélyebb kíváncsiság nélkül. No nem, válaszol a melós, kettőnk közt mondva a nőm volt, és csak a fülébe magának, egy szaktársom neje. Így hát már a szaktársam miatt is, meg aztán maga ez biztosan megérti, szerelem bal kézről. Hamiskásan mosolyog, a nőnek fehérvérűsége volt, mondja, rengeteg plazmát, meg konzervért pumpáltak belé. Na nem, én véradó nem lehettem, mert ez akkor ugye feltűnt volna a szaktársamnak, vagyis a férnek, s így a kórházban sem látogathattam meg, azt mondják, csontjára fogyott az a gyönyörű telt asszony, olyan lett már, mint a csontváza, olyan, mit mondjak? Egy colstok, de hát meg tetszik érteni, a kórházi automata a második emeleti folyosón van, és nekem már egy emelet is nehéz, képtelen vagyok, ez mondta nekem a telefonba, csak a hangodat akarom, Józsó, mondta, mert így becézett, ha egy percre ideadnád nekem a hangodat, szinte könyörgött a szegény. Mondd azt, mondta, légy szíves, kis kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül Lengyelországba, Isten bizony, csak dadogni tudtam. Az a szép teli hangja is megvékonyodott, mert ezt csak magának mondom és diszkréten, azelőtt annyi volt benne az élet, vagy hogy is mondjam, az öröm meg a remény, hogy mindig egy fokkal hangosabban beszélt, és az egész olyan volt, mintha énekelne. Hozzátartozik még ehhez, árvai lassan eltávolodott a tükörtől, hogy hetek óta képtelen leülni az asztalához, bár az a melós meg a szegény fehérvérű nő, ez neki kimondottan a tollára kívánkozik, de mégis az igazság az, hogy az emberiségnek szánt mondani valóját talán túlságosan is sietve kiárusította áron alul, tehát recipe ferrum, vagyis szígonyt a kebelébe, és látja a Cézár lefelé fordított tömpe hüvelykujját. Lehet, hogy az egész íróságnak vége, mert ha nem mondhat valami fontosat, akkor minek az egész, és mondjuk meg nyíltan, Cézár nélkül is, az élet tele van ilyenféle pánikkal. Micsoda rohadt pálya ez, hogy az ember ennyire kiszolgáltatja magát az agyának és a jobb kezének, s ha mégis sikerül összehoznia valamit, az már a boldogság katapultja. De hát semeddig se tart az ilyesmi, éppen hogy megpillantja művét nyomtatásban, már is másnapos, a szája keserű, és a szemére, amely valójában az emberi létezés csillaga lehetne, mint valami szemfedél, irgalmas szemhéj zárul, holott nincsen gyönyörtelibb, mint találkozni az utcán, autóbuszon, színház vagy mozi előcsarnokában a többi emberi szemmel, amelyben már szintetikusan szétold
adódott a kék, a barna, a sárga, a fekete, a teljes biológiai festékanyag, és micsoda mámor, ké, szédület, amikor az egyik látóbíbor üzen a másiknak, de az egyikkel most baj van, szétbomlott, mintha erős reflektorfénybe nézett volna. Az ember hirtelen megvakul, de mégis, ha találkozik a keze egy másikkal, ez a róló a szeméről fölszalad újra, és látni kezd újra, és kezdődhet megint előről az egész. Leszállt a 18-as villamosról szép, tágas, téres, áramvonalas szerelvény, jó levegőjű, árvai minden cél és ok nélkül elindult a Moszkva téren, de hát kellett több cél és ok, mint egy mozgásképes lélek, nem is szólva a függönyszárny mögé rejtett alumínium szárnyakról. Az ég halványan középkék, s a napot ezt az aranyködöt, mintha ízzó abroncsok tartanák össze, így hát elindult a járda közé felé, amely sistergő, kavargó magja a térnek, az ott lévő gombának nevezett expresszóval és a metrő ezüstüveg lejárójával együtt szemhéja felnyílt, vitték a hangok és a szagok, és hirtelen meg kellett állnia, emberek tömör körében találta magát, odaállt közéjük, már csak azért is, hogy az ő szemükkel is lássa, átélje ennek a most topzódott közösségnek minden kíváncsiságát, indulatát és kérdéseit. Háttérben egy fekete kulisszafal, két oldalt két hosszú létrán egy-egy ember, kezükben ezüst tükrözőlapok, hogy így gyűjtsék össze a fényt, nyilván valami felvételhez. Árvai látva a sinem mozgó kamerát, tudta azonnal, itt filmezés folyik, nyilván dokumentarista, az élettel egy időben, amely ugyancsak folyik. Éppen egy öregember lépett a fekete fal elé, most szólította le az egyik asszisztens, kérem, a BB stúdiótól vagyunk, és ha lenne szíves, kiszürkült arc, fénytelenül laza szürke haj, mintha lazán horgolt sapka ülni az illető csúcsos fején, igen, s a keze reszketni kezdett, nyilván az örömtől, a közfigyelem mámorában. Hogy ne kérem szépen, hajlandó a mikrofonba is belebeszélni. Az az óhajtásom, tagolta lassan, hogy legyen már vége a háborúnak, mondta kifulladva, de hiszen béke van, atya, szólt közbe az egyik asszisztens. Valami közelebbit kérünk, valamit a saját életéből. Foglalkozás, család, hobbi, ha lenne szíves, kedvenc ételéről, legkedvesebb unokájáról, esetleg az öregség bántalmairól, és hogy még mire vágyik, ha egyáltalán vágyik valamire. Magyarázták neki, de ő csak megismételte az előbbi mondatot. Zárójel, nem baj, summázta a rendező, ez is érdekes, teljes agyérelmeszesedés, ugye? Zárójel bezárva. Nyűjt fiatalasszony következett ezután, fakózolt anorákban, karján pirosan kifoltosodott arcú kisgyerek, aki úgy üvöltött, mintha sejtette volna, hogy filmezés folyik. Utánuk egy egészen ifjú nő és egy férfi lépett a fekete háttér elé, a nő láthatóan előre haladott állapot, mint aki minden pillanatban várja a szülési folyamat megindulását. Figurákra vadásznak a filmesek, ez most már világos, mosolygott magában könnyedén Árvai, emberi őslényekre, póklábú nőkre, kövér, medúzaszerű tisztségviselőkre, fény és sötétség kell nekik, ecet és méz. Most éppen egy púpos fiatalember mosolygott a kamerába, mutatta büszkeségét, hófehér, hibátlan, nagyszemű fogait. Az ezüst tükrözőlapok továbbra is összegyűjtötték a fényt, a fénycsóvák megcélozták az alanyok. Az asszisztens továbbra sem fogyott ki ötletéből, leleményből, most éppen egy lottóárus rögtönzös vallomását produkálta, majd megállított valahol egy fölvirágzott autót, és a gép elé terelte, karjukba akaszkodva a sudár menyasszonyt, meg a törpeszerű vőlegényt, nagyon is kiélezett figurákra vadásznak, az exhibicionizmus határán, gondolta Árvai, csak semmi hétköznapi, csak semmi elmosódó, és ismét befelé mosolygott egészen addig, amíg az egyik fürge asszisztens fölfedezte őt is az embergyűriben. Talán lenne szívis a kabare elé állni, kérte a fiatal ember, isteni ez a skótkockás, burkolat és a sárga, topogó mosolygott a rendezőre, és ezzel egy időben lögdösni kezdte erélyesen a fekete háttér elé figurát a figurák között, hogy lenne szíves ezen a próbafelvételen esetleg egy születendő filmetűd érdekében. Természetesen csak belülről látta magát, de tudta, ugyanúgy áll ott, hülyén hunyorogva a maga teljes figuraságában, sután engedelmeskedve a rendező rövidre fogott utasításainak, épp úgy, mint az előzőek, és hirtelen az hasított a szívébe, írt egy rakás könyvet. A fényképe itt is, ott is megjelent, de senki sem ismeri föl benne azt, aki valójában, s hirtelen elöntötte a névtelen járókelő, fölemelő szomorúsága, de ezzel egy időben az inkognitó tudat mámoros szabadságérzete is, és most már kívülről látta magát nagykockás öltönyében, sárga cipője, mint egy kacsacsőr, s a fejét elhagyni készülő, középen elválasztott ritkás hajával, íme hát egy sztori, gondolta, valami önirónikus mesélnivaló, hogy a kutya se ismerte föl, pedig a kutyák szimatában eléggé megbízik, nem vártak tőle semmi különöset, mondjon egy mondatot, kérték, és ő mondott is valamit a mikrofonba. Elég banális lesz? Kérdezte az asszisztens a rendezőtől, és az rábólintott, hogy oké, jöjjön a következő, köszönjük szépen a közreműködést, és Árvai újra az embergyűrű sűrűjében találta magát, majd elővette kis noteszét, és följegyzett valami egyáltalán nem fontosat, néhány típust, öltözéket, mosolyt, ráncot a száj körül, s egy kiguvadt szem rettenetét. Ezután kioldódott a tömegből, de háttal az embereknek úgy érezte, valaki megfordul utána, pillantás követi, majd az a valaki utoléri, és megérinti a vállát gyengéden, finoman, mint egy könnyű kis madár, egy cinke, még annál is könnyebb. Mintha egy falevél szállt volna a vállára, vagy még inkább egy gondolat, egy eszme, egy üdvözlet utolsó mondata, madárcsontú lány lépett melléje, mély ragyogású, sötétbarna szeme, szilva mag meccésű, erős arc csontján a bőr, sápat fehér, mintha kifestették volna, vastag szálú, vörösbarna haja, fiúsan rövid. Az egész nő olyan, mint egy bohóc, vagy inkább, mint egy mímes, gondolta Árvai. Bocsásson meg, állította meg a lány, bizonyára nem tetszik felismerni, de én azonnal tudtam, hogy ön kicsoda, amikor a kamera elé tetszett állni, azonnal, valóban, nem tudom, kihez van szerencsém, válaszolt Árvai kicsit türelmetlenül, nem tudni miért zavarában. Én vagyok Marietta, magyarázta a lány rábeszélően, az eleven célpont, hiszen tetszik tudni, és a férjem, aki késdobáló, aki körülfércelte az alakomat azokkal a toledói késekkel. Én vagyok az, nem tudom tetszik-e tudni, mennyi ideig voltam a betegállományban, mert hogy az egyik kés odaszögezte a vállamat a paravánhoz, hiszen ez kívülről tetszik tudni. Na, és azóta... De ezt is pontosan tetszik tudni, képtelen voltam rá, hogy a férjem partnere legyek, és szóval beállt a nagy válság, és hogy úgymond berendező vagyok a tévében, ami egy úri hely, most is elküldtek, taxiköltség, minden, egy volt fejeshez, táborszernagy volt az illető, anno dacumál, Isten tudja mikor, valami háborúban, és az öreg úr bizonyos forintért kölcsön adta a kitüntetéseit, meg a díszokleveleit, azon ki kívül a régi távmondatokat, zárójel, hogy mi lenne az, gőzöm sincs, zárójel bezárva, mert lesz egy háborús tévéjáték már megint, állítólag 900 éves az öreg, és Árpádékkal, vagy kicsodáékkal jött be az országba, anno dacumál, de volt azóta háborús bűnös, éjjeli őr, kiemelt közigazgatási dolgozó, mert rekord szemetet szedett össze. Volt ez... tanú mindenféle perben a legjobb haverját, egy másik táborszernagyot kötélre juttatott. Szóval ez a szivar nekünk állandó kölcsönadónk, ha éppen aktuális a háború, mármint a tévében, a férjem persze összeállt egy másik csajjal, és most az dobálja körül, neki legyen mondva, vagyis. Leültek egy expresszóba, Marietta megivott egy teljes kávét két briossal, utána Heringsalátát evett zsemjével, több napra visszamenően jól laktam, üde mandarinszelet ajka szélesre húzódott, nem vagyok egy nagy zabáló, mondta, minden nap mérem magam az alakom miatt, pedig hiszen tudja, nekem lőttek, már ha a művészi pályámra gondolok. Nem, alkoholt az soha, tetszik tudni az állandó életveszély miatt, ami már nincs, de én most már megszoktam, és aszerint élek, mintha minden este körüldobálnának, pedig a férjem, megsugom magának, az a hétpróbás trici közben mindig ivott, méghozzá fehér kubai rumot, ami pedig állítólag hazavinném magamhoz, Isten bizony, a régi ismerettség kedvéért lefeküdnék magának, már csak azért is, miért is? Miért is ne? Kérdezte magában Árvai, de tetszik tudni, az apám apátiás, leszázérékolták, de hiszen tetszik ismerni a sztorit, mint villamos vezető elütött egy terhes nőt, igaz, a terhes nő tehetett róla, a zebrán kívül közlekedett a szerencsétlen hasában egy gyerekkel, képzelheti. A fatert jog szerint fölmentették, hirtelen gyorsult a kocsija, képtelen volt idejében megcsinálni a stoppot, de azon kívül is aztán több tárgyalás is volt, bedilézett szegény öregem, és azóta ül a szobában egy sámlin, és állandóan fékezni próbál, mert mindig azt a szegény várandós nőt látja a nagy tolató hasával, szóval elég annyi, hogy miatta tetszik tudni, nem hívhatom magamhoz, stb., de ha lenne szíves és elkísérne a tábor szernagyhoz, és segítene hozni a cuccot, vagy nem? Kérdezte hirtelen riadsággal, mint aki túl messzire merészkedett, közben, ahogy elbúcsúzott Mariettától, hűvös fehér kezét a kezében tartva sokáig, lilapiros lett a délután, nem is biztos, hogy ugyanaz a délután volt. A vedlet házsorokon zománcos fény csillogott, a szembejövők szeme is megtelt színes fénnyel, és ez macskásan delejes volt, vagyis az este előtti átváltozás egy másik síkba helyezte a létezését, s hirtelen, mintha egy kanálisból kikukkantva, csakis lábakat látva, ívelten kiteljesedő női lábakat, poros cipőket, szandálpapucsokat, sietni kell haza, most kell fölcsatolni az alumínium szárnyakat, és repülni ebben az óarany és fénytöréses zuhatagba, fölülről rövidülésben látni az embereket, az ezüstkéken kigyulladó fénycsövek lázát, a fák kigyulladt lombjait, szívét átjárta egy ritkán jelentkező vér áramlásos boldogság, mert hiszen a hálójába futott Marietta a zavarodott apjával, és a táborszernagy a távmondataival, csak le kell írni az egészet, apró betűkkel elhelyezni hófehér papíron, amelyen röngen rajzával átdereng a vízjel, igen, igen, sétáló lába futásba lendült, csak haza, minél előbb haza, a szárnyak miatt, meg az írás miatt, mert a színek most már vérpirosan ragyognak, de nem sokára jön az újabb változás, szétesnek szürkén, mint az elhamvat szivar több réteges hamuja. Mennyi ideje már, hogy elindult hazulról, és mikor ért végre is haza? Ezt már nem lehetett megállapítani, a lift nem működik, fogadt a lift ajtónál a felirat, kettesével futott a lépcsőkön fölfelé, de a harmadik emelet pihenőjén meg kellett állnia lihegni. Itt ráköszönt egy világtalan leány, a Continental egyik telefonkezelője, aki éjszakai szolgálatba sietett, a köhécseléséről fölismerte Árvai, és azt kérdezte tőle, vajon hány óra lehet, mert a rádiója éppen zenét sugároz, és már fél órája múlt, hogy bemondta a pontos időt. Árvai nagyon szívesen válaszolt, és azt is közölte a lányjal, hogy a lift a változatosság kedvéért bedöglött ebben a hónapban éppen harmadszor. Inkább tréfásan mondta ezt, mint haragosan, mert amióta Mariettától elbúcsúzott, hűvös fehér kezét a kezében tartva sokáig, bizakodás fogta el, hogy most már a fehér papír fölé hajolva, a biztosítási zárnyelvét nyilván beragadt, nehezen fordította a kulcsot. Az előszobában édeskés gázszak terjengett, valami papírlapon átlépve kitépte a konyhaajtót, nem, a tűzhely csapjai az előírásos nulla ponton. A reggeli rántotta maradéka a serpenyőben, olyan jellegzetesen maradékszerű. Az ablakban a keresztbe dőlt porseprő még tegnap előtti állapotában. A hamutálkák keserűen kiürítetlenek, minden a helyén, ahogy az esemény nélküli idő tartósítja a szétdobált tárgyakat, edényeket, poharakat, leheletszerű porrétegével bevonva mindent. Ez most nagyon megnyugtató, az ember könnyen visszatalál a változatlanba, azzal a lelkesítően szerény különbséggel, hogy tartalmilag mégiscsak változott valami. Az íróasztalon szétnyitott papírtön fehér síkja maga a változás, a bordó függöny mögött az alumínium szárnyakat, mintha vérbe mártották volna, mert a budai hegyek gerince mögött lebukni készült a nap a tőle megszokott színpadiassággal. A világító mester már megkapta az utasítást, rövid időn belül minden a borszeszláng kékségű este burokjába kerül. Leült hát Árvai az íróasztalához, s a papír fölé hajolt, a kezdő mondaton töprengett, mert az olyan, mint a horog, ha sikerül kikalapálni, vagy csak egyszerűen kitalálni, a mélyből fölrántja a többi mondatot, az egész víz alatti látomás, tehát igen, a kezdő mondatot a maga súlyos következményeivel. Jobb híján először a címet találta ki, Marietta, a körüldobált nő írta le apró gyors betűivel, és ezzel legalábbis ebben a pillanatban nem volt elégedetlen. El kell fogni az elröppennő szavakat, ide rajzolni a szétoldódó mosolyt, az emberi esendőség gyönyörű humorát, mindazt, ami a körüldobált nőben még ma is eleven, az állandó életveszély villanásait. Igen, igen, de mi legyen az az első mondat, az a tűhegyű szikra, az a horog, az a csali. Eközben a szobát már telitöltötte önmagával a korai este, mint valami íbolyakék tinta a tintás üveg. Meg kellett gyújtani a ködlámpát, így nevezte azt a körd-fehér világító burkát, amely az íróasztal fölött függött, és gyorsan visszatért még majdnem makulátlan papírlapjához, újra meg újra elolvasva a címnek szánt szöveget. Marietta, a körüldobált nő, és egyszerre megvilágosodott róla minden, előtérbe kerültek a nő sorsának rejtett részletei, szívéből a gyomrába futott a remegés, rövidebb lett a lélegzete, aprózottabb és szaggatottabb, s mint egy dugattyú járt benne föl alá a fullasztó izgatottság, s most újra látta a lányt, szilvamag természetű, sötét szemét, széles arccsontjain feszülő, sápadfehér bőrét, hallotta egymásba ömlő gyors szavainak nyelvi és logikai muzsikáját, ahogy a valóságnak a fonákját fogalmazza meg, és hallotta barbár tiszta kacagását, bizonyára nem tetszik megismerni, hát hogy ne ismerném magát, kitalálta most utána, hát hogy ne tudnám, hogy maga teljes kávét iszik, és két brióst eszik hozzá, és aztán jöhet az a bizonyos hering saláta, hát hogy ne tudnék a faterjáról, aki ott ül a konyhában a sámlin, és fékezni próbálja a nekilóduló villamost, de már elkésett vele, és a fejéről, arról a hét próbás triciről is tudok, aki most egy idegen nő dobál körül, nekik legyen mondva. Igen, és ezt mind, és egyszerre világossá lett ennek a Mariettának teljes előtörténete. Szívében nyilalt, hogy ezt a csevegő, fecsegő, csiripelő lányt, akivel délután találkozott, de melyik délután is, hogy Mariettát ő találta ki egy szerencsés pillanatában, hogy ezt a nőt ő szülte, amikor még olyan telített szívvel sétált valóságban és látomásban, mint az esőpermetes tavaszi napsütés, amikor, amihez nyúlt, énekelni kezdett a keze alatt, vagy suttogott és üvöltözött, és amikor olyan boldog burokban érezte magát, mint amilyennek az embrió lehet az anyja hasában. Letette a tollat, fölállt, és újra látta magát a tükörben, nagy kockás öltönyében és kacsacsőrszerű sárga cipőjében, s most a szemében villant az a papírlap, amin keresztül lépett az előszobában, és kezdte érezni már-már a fuldoklás határán, az a papírlap üzent valahonnan, a szomszéd utcából, vagy egy másik bolygóról, kiszaladt, hogy fölvegye és elolvassa, a próbafelvétel sikerült, jelentkezzék a produkciónál, a statiszta sorozáson. Ennyi volt a szöveg, és tudta, hogy okvetlenül jelentkeznie kell. 1997